mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádio Café 98.0-án, két műsorvezetővel, Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
No, 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, erre várunk üzeneteket, de még ezek megérkeznek, tartalmat sugárzunk. Méghozzá a következő témára megyünk rá. Azt hittem, hogy elindítod a sweepet. Gabikám.
Nem, sietünk.
Mert hogy itt van a vonal túlsó végén dr. Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, csak egy kérdés foglalkoztat bennünket. Lehet-e Donald Trumpnak kül- és gazdaságpolitikai mesterterve? Mert elég adhoknak tűnik az ő regnálása. És hol vagyunk még a végétől.
Szóval most, hogy kihátrált a durva vámokból, de Kínával szemben emelte a tétet, tisztában látunk-e ezzel kapcsolatosan, hogy akkor mit szeretne elérni?
Abban a szokatlan helyzetben van, azt hiszem, a minden elemző, hogy így kora reggel még mer dolgokat mondani, aztán amikor magyar idő szerint kora délután felébred Donald Trump, akkor lehet, hogy minden megváltozik az első tweetje után. Úgyhogy én is nagyon óvatos vagyok. Nehéz megmondani, hogy van-e itt valóban mesterterv, de ha megpróbálunk logikusan, racionálisan gondolkodni, akkor kirajzódik egyfajta kép. Ez a kép pedig az, hogy láthatóan a Trump kormányzat úgy gondolja, hogy azt az óriási, az elmúlt 40 évben kialakult egyensúlytalanságot, ami elsősorban az Egyesült Államok, mint nettó importőr és a világ legnagyobb fogyasztója, illetve Kína, mint nettó exportőr és a világ legnagyobb termelője között jött létre, mert ezt helyre kell billenteni. Ezt helyre billenthette volna Kína is egyébként, az elmúlt 15 évben állandóan arról beszéltek, hogy ők majd növelik a belső fogyasztást, és így ugye a világra zúdított exportjukat majd csökkentik, ez nem történt meg. Úgy marad az a lehetőség, hogy a libikókának a másik oldala az Egyesült Államok az, amelyik tesz ebben az ügyben valamit. Csak hogy az a baj, hogy ilyen óriási, sok évtizedes egyensúlytalanságokat kiigazítani, ez rendkívül fájdalmas, és úgy tűnik, hogy a Trump kormányzat úgy gondolja, hogy ezt ezekkel a brutális vámokkal lehet elérni. Na most azt megtanulták az első Trump kormány idején, hogy ha csak Kínára vetnek ki vámokat, annak nem sok értelme van, kereskedők megkerülik harmadik országokon keresztül, mint például a Vietnám. Ebből következhet az, és hangsúlyozom, hogy spekulál az ember, hogy mindenkire vámokat vetünk ki, így nem lehet megkerülni azokat, viszont ez óriási gazdasági felfordulással és hatalmas fájdalommal jár. Tehát tulajdonképpen az optimális megoldás az lehet, hogy először jól ráéreztünk mindenkire, utána a szövetségesekkel létrehozunk valamiféle bilaterális alapon egy olyan megállapodást, ami az Egyesült Államoknak jobb, cserébe hozzáférést enged a szövetségeseknek az amerikai piacokhoz, akik ezért azt is megígérik, hogy Kínával viszont ők is büntető vámokat vezetnek be Kínával szemben. De most ez lehet egy mesterterv, hogy valóban ez történik-e, hát ezt azért nagyon nehéz megmondani innen a dobutcából, ugye Washingtonban is csak kapkodják a fejüket az emberek, de így kirajzolódik egyfajta kép. Azt nem állítom mindeközben, hogy ez sikeres lesz, óriási kockázatok vannak benne, látjuk, hogy hogyan reagál az amerikai tőzsde és különösen az amerikai államkötvényeknek a hozamai, de így van benne valamiféle logika.
És a külpolitikáját ugyanennek az elvnek rendeli alá, hogy nem Oroszország a fő probléma, hanem Kína, és hogy mindenhonnan, ahonnan csak lehet, kivonul az Egyesült Államok, mert ők Kínára szeretne koncentrálni?
Úgy hiszem, hogy ezt a logikát követik Trumpék, de itt látszik a leginkább az, hogy ez egy hibás elképzelés lehet, hiszen közben meg én azokkal értek egyet, az Egyesült Államok azon elemzőivel, akik azt mondják, hogy a történelme folyamán soha ekkora szüksége nem lett volna az Egyesült Államoknak a szövetségeseire. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy itt egy ellentmondás feszül a külgazdaságpolitikája, és aközött, hogy közben invázióval fenyeget szövetségeseket, mint Kanada, vagy éppen Grönland és mögötte Dánia, akkor jól érzi, hogy itt egy óriási ellentmondás van. Könnyen elképzelhető, hogy itt már Trump személyisége játszik bele. Választott olyan gazdaságpolitikai irányítókat, mint például Scott Bessent, aki ugye befektetési bankárként és a gazdaságtörténet egyetemi oktatójaként egy nagy valószínűséggel kiválóan felkészült szakember, és közben meg a hadügyminiszteri posztra, vagy védelmi miniszteri posztra azt a Hegsetet választotta, aki pedig egy elszabadult hajóágyúként csetel szignál csoportokban. Hát sajnos látunk ilyen más kormányzatoknál is, hogy az egyik fele kompetens, a másik fele inkompetens, de itt valóban van egy óriási ellentmondás. Ezt a Biden kormányzat egyébként sokkal okosabban, sokkal stratégikusabban csinálta. Ők is építették a vámokat Kínával szemben, de közben építették a szövetségeseket is Kínával szemben. Én azt gondolom, hogy az egy jobb irány volt, még hogyha kevésbé látványos is, és kevésbé volt jó eladható belpolitikailag.
Milyen hatásai lehetnek erre Európá, vagy ennek Európára, illetve Magyarországra? Mert nálunk is ezért nagy az ijedelem.
Ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, akkor én azt látom, hogy az Egyesült Államok most fel fog tenni egy nagyon egyszerű választási lehetőséget, főleg a szövetségesei számára, velünk vagy ellenünk. Tehát eljött ez a pillanat, ezt mi elemzői körökben régóta látjuk, már 6-7 évvel ezelőtt az amerikaiak ugyanezt megcsinálták kisebb mértékben ugye az 5G technológia terén, ahol elmondták a szövetségeseknek, hogy akkor most vagy a kínaiakat használjátok, és akkor nem adunk nemzetbiztonsági információkat nektek, vagy pedig áttértek más gyártókra. Na most ez kiterjedt gyakorlatilag a kereskedelem is, így a gazdaság egészére. Innentől fogva ugye Európa is egy válaszút elé kerül, de azt hiszem, hogy Európa számára ennek egy könnyebb kérdésnek kell lennie, hiszen számunkra Kína nem egy kompatibilis gazdasági partner. Hiába mondják most sokan azt, hogy hát ha az amerikaiak ilyenek, akkor mi Kína fele fordulunk. Ez nagyon jó hangzik, csak nem működik, mert a kínaiak eladni akarnak. Tehát innentől fogva hiába indul el egy piacnyitás Kína és Európa között. Maximum azt érjük el, hogy még nagyobb kínai dömping érkezik Európába, miközben meg a mi amerikai exportpiacainkat Kína nem tudja helyettesíteni, mert ők nem vásárolnak annyit. Magyarország számára pedig ez különösen fájdalmas lehet, hiszen az elmúlt bő évtizedben mi rengeteg politikai tőkét és adófizetői forintot tettünk bele abba, hogy felépítsük a Kína felé fűződő kapcsolatokat, gondoljunk csak a Belgrád-Budapest vasútra, vagy éppen a most épülő különböző autóiparhoz és elektromos autózáshoz kapcsolódó beruházásokra. Ha itt az amerikaiak azt mondják, hogy jó, akkor köszönjük szépen, hogyha ti nem velünk vagytok, hanem ellenünk, az egy nagyon túlja esethez vezethet Magyarországon is.
Köszönjük szépen az információkat, most el kell, hogy engedjük, de majd folytassuk a beszélgetést, mert van még jó pár kérdésünk, ez lenne a kérésünk.
Rendben, örömmel köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen. Szép napot.
Szép vissza.
Dr. Matura Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével vizslattuk azt, hogy van-e, lehet-e Donald Trumpnak kül- vagy és gazdaságpolitikai mester terve. Ezek szerint a megfejtés Kína.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1905. április 11-én született, tehát pontosan 120 évvel ezelőtt József Attila költő, úgyhogy na, hogy tőle választottunk aranyköpést. A költészet napja is ma van egyéb iránt, de még a hírolvasó lány ebbéli szereplése várat magára. Szóval, melyiket szeretnéd te, melyiket mondhatom én?
Hát én a másodikat.
Na, aztán gondoltam, ezt direkt neked gyűjtöttem. Szóval?
Ja, kezdjem
is. Kezdje te,
nincs az röviden. Nincs rémesebb az őszinte embernél, ha ostoba.
Ilyet is mondott József Attila. Illetve, amit én választottam, nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánt tengelye. Ezt is József Attila mondta, és hát hogy a költészet napja alkalmából ez különösen aktuális.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Akár csak az, hogy mi lesz a budapesti nagykorúttal. López Benjamin városfejlesztési szakértő fogadta el a meghívásunkat ez ügyben. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
No, hát ha valaki végig megy a nagykörúton, nem lesz jó kedve. Azt hiszem, hogy ebbe egyetértetünk. Üresen tátongó üzlethelyiségek, nem nagyon van jó állapotban ott a portálja az épületeknek. Vannak emberek, rengeteg ilyen buli hely van, meg kifőzde van, de hát egy kicsit olyan, hát mondjuk ki szlömösödik ez a része a városnak, ami azért gáz, mert hogy ez az egyik fő közlekedési útvonala, ha jön ide egy turista, hogy na lássuk Budapestet, valószínűleg a nagykörúttal fog találkozni. Kezdjük talán az alapoknál, mert emlékszem, hogy amikor én a fővárosba kerültem, akkor a nagykörút teljesen más arcát mutatta. Akkor egy ilyen szabadidő töltésre, bevásárlásra alkalmas része volt a városnak. Mi a baj a nagykörúttal? Mi történt vele? Hogy jutott ilyen állapotba?
Így van. Ha ma a nagykörútra gondolunk, általában mint egy átjáróház van a fejünkben. Először talán a kombinó villamosokra, 4-es 6-osra gondolunk. Nem egy desztinációra, egy helyre, ahol jó időt tölteni. Én 5 olyan kulcsterületet azonosítottam be, aminek köszönhetően vannak a mai állapotok. Az egyik és a legfontosabb az maga a közterületeknek az állapota. Azt tudni kell, hogy 1996-ban volt itt utoljára átfogó faltól felig felújítás. Ennek köszönhetően hát jó pár 10 év telt el, és azt látjuk, hogy minden egyes felhasználónak rossz érzés itt végigmenni. Rossz érzés az autósnak, hiszen a műszaki állapot az útpályának katasztrofális. De rossz érzés, ha járókelők...
Meg lehet szűkítve ez a biciklis vitás,
erre is még elkitérünk, igen. Rossz érzés a járókelőknek is, hiszen nem csak, hogy átfogó felújítás nem történt, hanem karbantartás sem. Kitört faveremrácsok, eldőlt polderek, és nem jó utcabútorok vannak. Nem jó itt, hogyha az ember sétál itt egyet, nem jó érzése van, hanem egyfajta káoszos millióbe érkezik. A második is szintén nagyon fontos téma, az az épületállomány. Azt kell tudni, hogy 1978-ban történt itt utoljára átfogó épületfelújítási hullám, azóta az épületek többségén nem végeztek felújítási munkátokat. Ennek köszönhetően a homlokzatok tragikus állapotban vannak, de ami még rosszabb, az a földszinti homlokzatok helyzete. Itt kiemelném a portálok kérdését. Mit kell tudni a portálok? Egyrészt ez egy jogszabályi rendeleti vita is. A nagykörúton, ugye a pesti oldalon 6 önkormányzat van jelen rendeletalkotóként. Ugye 6 önkormányzat mentén húzódik ez végig. Mindegyik önkormányzatnak külön van településképi rendelete, arcolati kézikönyve, sőt, hogyha önkormányzati üzletelységet nézünk, még arra is különböző pályáztatás és egyéb típusú jogszabályok vonatkoznak. Ez egy teljes káosz eredményez, ennek köszönhetően úgy igazából senki nem érzi magáinak ezt a területet, hogy úgy érezze, hogy akarnának itt rendeletet alkotni, vagy rendet tenni ezen a területen. Ez összekapcsolódik ugye a fizikai környezettel is. A harmadik, az pedig a szolgáltatási környezet. Említette, hogy régen ez Budapestnek egyfajta kereskedelmi tenger volt, ez a West End megnyitása óta fokozatosan romlik, ha az Erzsébet körútat vizsgáljuk, helyette olcsó kocsmák vannak, de a Blaha Lujza tértől délre még rosszabb a helyzet.
Egyértelmű.
Egyre több üres üzlethelyiség van, és ugye, hát ha senkinek nem kell mondanom, de a GSM meg diszkontok, pénzváltók világába csöppenünk. Mondok egy érdekességet, csak GSM-ből több mint 60 van. A pesti szakaszon, igen.
Tehát ez a telefonjavító, használt telefontárosító, telefontokokkal
hát
operáló.
Hát itt nem iStyle-ra kell gondolni.
Igen. Mert hogy ezt azért tegyük rendbe, mert az is lehetne épp egy kínálati abszolút része egy ilyen fontos utcának egy fővárosban, de sajnos ez a kicsit ilyen az alsóbb kategóriára lövő.
Abszolút, igen. És az ötödik pont, ami egyfajta keretrendszerbe helyezi az előbb elhangzottakat, az a fajta jogszabály és üzemeltetési anomália, ami itt jelen van. Ugye a kerületekről már beszéltem, ugye ez 6 kerület mentén húzódik végig. Itt ugye bejön a kétszintű önkormányzatiság kérdése, ami egy tipikus egymásra mutogatást tud ilyen helyzetekben szülni. Azonban van egy másik aspektus is, ez pedig az üzemeltetés, amiben egyébként kizárólag a fővárosi önkormányzat a kompetens, hiszen ez egy fővárosi jelentőségi főútvonal. Itt egy másik probléma van, a fővárosi cégrendszeren belül vannak olyan anomáliák, aminek köszönhetően nem csak a Nagykörúton, hanem Budapest konkrétan bármelyik főutcáján látjuk ezeket a fajta üzemeltetési hiányosságokat. Uh-huh. Minden egyes közterületi szakasz, rész más kezelésében van. Akár, hogyha az utcabútorokra gondolunk, ezt a Budapest közút tartja karban, azt kell róluk tudni, hogy ugye ők útfenntartással foglalkoznak. Ergo a cégnek a működésében alapvetően nincs benne az utcabútor fenntartás, ám bár mégis hozzájuk van delegálva. Uh-huh. Ennek köszönhetően, ha a padokat nézünk, hogy egy utca lehetőségéből nagyon fontos, hogy legyenek egy padra, ez nagyon tud megtörténni, hiszen a Budapest körút nem jelzi kompetenciájának, hogy ezt fenntartsa. És ilyen típusú dolog. Szóval ez a fajta ötkúst kezelőt.
A következő kérdés az arra vonatkozik, hogy kell-e valamit kezdeni a nagykörúttal egyáltalán, hiszen ha mondjuk nézzük, hogy ugye elhangzott a West End, ott van a West End, és a másik végén ugye a Blahát rendbe tették, és ott is bevásárlóközpont van. Nehéz elképzelni azt, hogy két bevásárlóközponti részen mondjuk megélne értelmezhetően akár egy vendéglátóipari egység, akár bármilyen szolgáltató, hiszen pár száz méter gyalogol az ember, és egy lényegesen nagyobb kínálattal találkozik. És akkor a délre rész lévő rész meg megint csak egy ilyen nagy kérdés, hogy azzal mit lehet kezdeni, lehet-e kezdeni valamit, hiszen ha mondjuk én oda viszek nagyon jó szolgáltatókat, nagyon pöpec mód felújítom az épületállományt, megoldom ezeket a problémákat, az utcabútorok karbantartását, ha valaki oda akar menni, az ugye hol parkol, rögtön beleütközünk ebbe a történetbe. Szóval a rövid kérdés már elhangzott az elején, hogy kell-e ezzel valamit kezdeni, vagy hagyni kell, ezt majd valahogy megoldja a piac.
Ugye a plázák megjelenésével felmerült egyfajta urbanisztikainak is minősülő vita arról, hogy szükség van-e a tradicionális üzletutcáknak a kvázi megmentésére. Az első szakaszban volt egy ilyen típusú álláspont, hogy megjelentek az autók, kényelmesen be lehet a plázákban vásárolni, és igazából a fő utcák szerepe egyfajta áthaladási pontként fog funkcionálni. Ez a tabu hamar ledőlt, és már az 50-es, 60-as évektől kezdve Nyugat-Európában ismét elkezdték a belvárosi üzletutcákat fejleszteni. Először a forgalom korlátozásával is, mivel ez nyilvánvalóan egy megosztó dolog, ezért különböző aspektusokat is hoznék be. Ahhoz, hogy egy üzletutca felvegye a plázákkal a versenyt, ugyanolyan szolgáltatási és üzemeltetési kultúrára van szükség, mint amit a plázákban megkaphat egy járókelő. És ez azért is tud egy magasabb szintet, vagy egy komplexebb működést nyújtani, mint egy pláza, mert ugye a plázában azért összességében bevásárolni járunk. Azonban egy jól működő üzletutca nem csak a bevásárlásnak, hanem a társas kapcsolatoknak, bocsánat, is a szintere, ezért egy jóval komplexebb szolgáltatást tud nyújtani. És igazából már Közép-Európában, sőt Budapesten is láthatunk arra példákat, még ha csak kis szakaszokban, hogyha akár a Bartók Béla útra gondolunk, vagy a Kecskeméti utca környékére, hogy megfelelő kereskedelmi és fizikai környezettel vissza lehet csábítani ide az embereket.
Konkrétan mik lennének a legfontosabb lépések?
Ugye a jelenlegi tervek azok a közterületek felújítására fókuszálnak. Az én kulcsmondatom mindenféleképpen az, hogy egy közterület felújítás az nem elegendő. A Király utca esetében láthatjuk például azt, hogy 2010 környékén az utcát újra térkövezték, de az utcának a használhatósága nem változott. Ahhoz, hogy itt egy átfogó felújítás, egy revitalizáció, egy újjáélesztés menjen végbe, egy helyi gazdaságfejlesztési terv kialakítására és működtetésére van szükség. Ez a fizikai beavatkozáson túl egyfajta szemléletváltás is magában takar. Ahhoz, hogy fenntarthatóan tudjon működni a nagykörút és az összes budapesti főútvonal, egy olyan szervezeti, jogszabályi és üzemeltetési szemléletváltásra van szükség, aminek köszönhetően megoldanak azok az anomáliák, amik jelen pillanatban is vannak. Ugye mondok egy példát, ha Bartók Béla utat nézzük, ott az újjáélesztés egyik kulcspontja az önkamáti üzlethelyiségeknek a hasznosítása volt. Ugye kedvezményes bérleti díjakban részesültek azok, akik minőségi portált alakítottak ki, vagy olyan szolgáltatást, ami az utcának az újjáélesztését szolgálta. Na most ugye a Nagykörútnál 6 önkormányzat van jelen, hogyha végigmegyünk. Itt mindenféleképpen, hogyha ezt az egy aspektust kiragadjuk, a rendeleti környezet összehangolására van szükség, hogy ezeket program szinten ugye lehessen hasznosítani. És kitérnék még itt a városmarketing és a kommunikációnak a szerepére. A Nagykörútnál, ha a Nagykörútra gondolunk, ugye már ahogy említették a bevezetőben, nem egyfajta jó imázs, nem egy jó millő van ugye előttünk. Ehhez mindenféleképpen szükség van kommunikáció szintű beavatkozásokra is. összességében egy olyan helyi gazdasági, egy olyan helyi gazdaságfejlesztési tervre van szükség, amely összehangolja már az előbb is említett tárgyköröket, és célzottan ad rájuk megoldást.
Okay. Írja a hallgató, drasztikus intézkedés követelne, a nagykörúti parkolást tiltani kell, s lesz hely a forgalomnak. Nem pont erről érdekelne a véleményem, mert ez azért elég drákói, de ilyen nagyon szigorú és nagyon drasztikus intézkedésekkel lehetne ebbe életet lehelni, mert azért az meg egy szempont, hogy ez egy fő közlekedési útvonal a Budapestnek, tehát ezt így mondjuk forgalomcsillapított övezetté alakítani, az elég kilátástalannak tűnik.
Megnyugtatom az autós hallgatóságot, hogy ami közlekedési beavatkozás volt és drasztikus, az nagyrészt már megvalósult, hogy itt kétszer egy csáv van. Azt a kétszeret sávot már azt én nem gondolnám, hogy tovább kéne korlátozni. Itt ha most magára a közterületekről beszélünk, itt a fizikai környezet megújítására van szükség. A madridi Gran Víját hoznám fel példának, ott is volt egyfajta közterület átalakítás, viszont ott összehangoltan az egész belvárosi övezet forgalomcsillapításával hajtották ezt végre, és úgy, hogy nem csak magát az útvonalat, hanem az egész városrészt érintették, és ott például egy olyan city logisztikai behajtási rendszer jött létre, aminek köszönhetően az átmenő forgalmat kiszorították, de akinek arra van dolga, eseti engedéllyel be tud hajtani, árurakodók taxik be tudnak hajtani, ergo nagyobb szemléletben kezelték ezeket. Itt mondjuk, hogy az árurakodásra gondolunk, azt kiemelnénk, ezt mindenféleképpen erre szükség van. A közterületi parkolást, hogyha a visszaszorításáról beszélünk, az árulakodást mindenféleképpen meg kell hagyni. Én egyfajta körmenedzsmentben, ami magyarul egyfajta multifunkcionális parkolósávot jelent. Én egy ilyen típusú rendszerben gondolkodtam, ami azt jelenti, hogy napszaktól függően ezt interaktívan, kvázi interaktívan lehet használni ezt a területet. Ha mondjuk van kijelölve egy reggel 6-tól délig tartó árulakodási idősáv, akkor addig ez árulakodási pont, de az esti órákban lehet mondjuk terasz kitelepülésre, vagy car sharingre is használni, hogyha ilyen motiváció van. Ezt mindenféleképpen szorgalmaznám. A parkolóhelyekkel kapcsolatban érdekességet mondanék. Én felmértem a nagykörút vonzás, 200 méteres vonzás körzetében lévő parkolóhelyeknek a számát, amiket a mély garázsokban és parkolóházakban találtam. Csak a West Endben van 2550 darab parkolóhely. De nyilván nem mindenki a West Endben akar parkolni, mert az nagy rágyaloglás lenne, a komfort érzetet ugye csökkenteni.
Kicsit kiesik azért, igen.
Ha a West Endet leszámítjuk, még így is több mint 2000 parkolóhely van a nagykörút 200 méteres vonzás körzetében. Ugye, ami a probléma, hogy ezek nincsenek integrálva egy rendszerben, az átlagos felhasználó nem tudja applikáción megnézni, hogy éppen hol van, és nyilván egyből az utcán kezdi el keresni. Mindenféleképpen gondolkodnék olyan digitális megoldásokban, akár egy vízjellegű applikációban, ami jelzi, hogy melyik parkoló, melyik garázsban mennyi hely van, és egy nagy bevásárlás, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha egy közeli parkolóházban meg tudnál az ember.
Nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, fogunk még jelentkezni városfejlesztési kérdéseink
nagyon
esetén. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben López Benjamin városfejlesztési szakértővel próbáltuk megfejteni, hogy mit lehetne kezdeni a budapesti nagykörúttal. Most gyors témaváltás következik, ugyanis a zene után kiberbiztonságról lesz szó.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na kérem szépen, én magam fogyasztóként nagyon örülök annak, hogy minden érintett szervezetnek évente kiberbiztonsági felügyeleti díjat kell fizetnie egy auditért, de maguk az érintettek talán nem ilyen boldogok, úgyhogy megnézzük, hogy mi van e téma mögött. Kócé Péterrel, a Grand Thornton digitális üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi ez az új rendelet? Röviden helyezzük képbe a hallgatókat, és hogy néz ki egy ilyen audit?
Nehezet kérsz, hogy ezt röviden helyezzem így képbe. A történet az igazából tavalyra nyúlik vissza, a tavaly óta kötelező bizonyos körű cégek számára, tehát a cégek bizonyos körének elvégezni egy ilyen éves információbiztonsági auditot, aminek a költségeit azt már láthatták tavaly is, hogy valószínűleg magasak lesznek, a felkészülés mellett mindenféle audit és egyéb kötelezettségek hárulnak rájuk. Gyakorlatilag ez egy ilyen európai irányelvből származó kötelezettség, aminek a követelmény rendszerét már világosan ismerjük, de az, hogy ez hogyan lesz ellenőrizve, az gyakorlatilag pár hónapja derült csak ki, és ezen a költségeiről hallhattatok, okay. És arról beszélhetünk most.
Jó, miből áll egy ilyen audit? Mit néznek?
Gyakorlatilag az audit az arra szolgál, hogy egy külső szervezet, tehát nem maga a hatóság ezt kiszervezte külső cégek számára, ezek a külső cégek átnézik azokat a követelményeket, amelyeket megfogalmaztak a jogalkotók, ez egy viszonylag hosszú lista, és ezen végigmennek és ellenőrzik, hogy a cég megfelelően ellátja azokat az intézkedéseket, amelyek azt hivatottak szolgálni, amit pont az elején felvezettél, hogy biztonságban lehessenek az adatok, a munkatársaik, a cég tevékenysége, és így igazából mindannyiunk biztonságáról gondoskodjanak.
Kikre vonatkozik ez a auditálási kötelezettség? Milyen? Ezek a nemzetbiztonsági szempontból fontos cégek? Hát nem tudom én, közműszolgáltatók, ilyesmire kell gondolni?
Hát igazából régebben már őket belevették ebbe a körbe, most ami az újdonság tavaly óta, hogy ez a kör, ez kiszélesedett. Gyakorlatilag egy ilyen 40 ágazatot sorolt föl az Európai Parlament, és azokra vonatkoznak ezek a jogszabályok, hogy ez az új hatósági auditálási kötelezettség. Gyakorlatilag minden olyan ágazat belekerült, amelyek valamilyen szempontból kritikusak a társadalom működése szempontjából. Élelmiszeripar ától cettig, a magok előállításától a kisboltig bezárulok, tehát aki ugye értékesít, egészségügy, szállítmányozás, gyártás, rengeteg gyártócég került a hatálya alá, amelyek olyan eszközöket gyártanak, amelyek fontosak a társadalom és mondjuk az ország működése szempontjából. Tehát viszonylag széles kör, egy olyan nagyjából 3500-4000 céget jelöltek meg.
Szép.
Rájuk lett ez most kiterjesztve. Igen, ez egy elég magas szám.
Következő kérdés, ilyen tólig ez milyen összegbe kerül?
Hát gyakorlatilag most ugye igazából a költségét ennek úgy kell nézni, hogy ez három részből tevődik össze, hogy igazából a legfontosabb rész természetesen maga a felkészülés, hogy felkészülnek arra, hogy bevezetnek olyan intézkedéseket, amelyek ezeket a biztonsági garanciákat biztosítják. Itt informatikai beruházásokra kell gondolni, akár munkaerő bővítésre kell gondolni, külső tanácsadókra kell gondolni, tehát maga a felkészülés is egy jelentős ráfordítást igényel, de ezek mellett fizetni kell majd egy éves felületi díjat is a hatóság számára, illetve fizetniük kell a két évente szükségessé váló auditornak a díját is. Most ami a nehézség, hogy ez a három költség most egyszerre majd az első évben meg fog jelenni, tehát az idei évben, mert ugyan a hatósági audit az 2 évente kötelező, de már az idejében meg kell csinálni az elsőt, és értelemszerűen a felkészülés is most okozza a legnagyobb költséget, tehát ezzel a három költséggel mindenképpen most így
számolni kell. Ez úgy szumma mennyibe fog fájni egy cégnek?
Ez nagyban függ attól, hogy mekkora a cég mérete. Gyakorlatilag egy képletet hozott ki az SCFA rendelet, az SCFA hatóságának a nincskerető megfelelésnek, és itt a képletben olyan paraméterek szerepelnek, mint például a cég éves árbevétele, az általa üzemeltetett használt információs rendszereknek a száma, illetve azonnak a besorolása, hogy mennyire kritikus az adott rendszer a cég életében. Ezekből tevődik össze egy szorzószám, egy képlet gyakorlatilag, és ebből ki lehet számolni, hogy mire számítsa.
De ez ilyen 10 milliós nagyságrendű, vagy pár százezres?
Gyakorlatilag a legkisebb árbevételű cégnek a legkevesebb eszközzel rendelkező és legalacsonyabb besorolású cég esetében ez egy olyan évi másfél-két millió forinttól indul. Viszont egy viszonylag nagyméretű, nagy árbevételű, sok rendszert üzemeltető, azok között jelentős kategóriába eső eszközök esetében ez ilyen több százmillióra is sughat egy évre.
Lehet, hogy nem gondolkodnak el az érintettek ezen, mert azt gondolják, hogy megint egy kötelező sarc, amit be kell fizetni köz Brüsszel, de lehet ezeken a költségeken mérsékelni valamit? Valahogyan, valamilyen trükkel? Például azt mondom, hogy eddig 5 rendszert használtam, a franc fog fizetni 5 rendszer után, akkor cseréljük le az egészet és csináljunk 1 rendszert. Ez például segíthet?
Lehetőség van kreatívnak lenni, azáltal, hogy egy elég transzparens képletet tartalmaz annak ezek a jogszabályok, ebből kifolyólag lehet tudni, hogy mégis mi alapján számolnak díjakat majd az auditorok, és ezeket a képleteket, hogyha mi felhasználjuk optimalizálásra, akkor meg tudjuk azt oldani, hogy például ne legyen több 5 rendszernél, amit használunk, meg tudjuk azt oldani, hogy ezeket a rendszereket úgy soroljuk be, természetesen a valóságnak megfelelően, de esetleg ügyesen átcsoportosítva bizonyos felelősségköröket, hogy azok ne kerüljenek magas kategóriába, besorolási kategóriába. Tehát ezzel el tudunk ezzel játszani. Értelemszerűen mondjuk az árbevétel az, amire a legkevesebbet tudjuk csökkenteni.
De, tehát az nem lehet cél, hogy csökkentem az árbevételet.
Talán még ott is vannak mozgás terei a cégek.
Igen. Mi van akkor, ha valaki ezeket nem tartja, ezeket a dolgokat? Tehát, hogy mennyire ellenőrzi a hatóság, ezt akarom. Tehát lesz egy kop-kop-kop, jó napot kívánok. A szabályozott tevékenységek nemzeti hatóságától jöttünk, és azt szeretném megnézni, hogy ön, kedves vállalkozó, a NIS2-nek megfelele.
Hát nem a hatóság fog kopogtatni, hanem az általa megbízott cég, de gyakorlatilag ez fog történni. 2 évente kötelező mindenkit.
És akkor jön egy etikus hacker attól a cégtől, és megpróbálja
pentesztet. Az a baj ennél azért több minden jön, tehát jön egy etikus hacker is, de jönnek mindenféle szakértők, akik azt is ellenőrzik, hogy a szabályozási folyamatok hogy működnek, a cég hogyan épül föl, hogyan szabályozta a többek között a felhasználói jogosultság kiosztását, a különböző rendszerek üzemeltetését. Ez egy elég nagy átvilágítás, és egy elég komplex átvilágítás. Valószínűleg a díja is ezért olyan magas. Ez nagyjából egy 7-es munka minden egyes ilyen céget Ez egy szép történet, és nem
és bírság van?
És elég komoly bírságot helyeztek kilátásba. Igen, ez már az európai direktívából is származik. A GDPR-hoz hasonló több millió eurós díjtételek is akár felmerülhetnek, hogyha valaki nem felelnek meg. Illetve a sor végén, tehát a legeslegek végén a vezetőnek a felelősségét is.
És az én pénztárcámba ez nem húzódik át ennek a hatása? Az árakba?
Hát azok a cégek, akiket ez a jogszabály most érint, ők valószínűleg ezt majd valamilyen formában ki kell termeljék, ezt a pluszköltséget, gondolom beépítik majd az árazásukba, tehát ilyen szempontból akár még át is húzódhat, de azért azt hozzáteszem, hogy ezek olyan költségek, amelyek egyrészt azért nem annyira magasak egy nagy áruépítő cégnek a költségéhez képest, illetve ezek már eddig is érdemes lett volna költenie, hogy az információbiztonság az mindenki számára közös felelősség.
Oké, nagyon szépen köszönjük, felhívtuk a figyelmet eme szeletére a magyar rögvalóságnak, külön nyalánkság lesz, amikor mondjuk adatszivárgás van, és a NIS2 miatt is megbírságolják, meg a GDPR miatt is az adott
céget. Ez egy valós forgatókönyv.
Gondolom. Na, nagyon szépen köszönjük, tanulságos beszélgetés volt meglátásom szerint, de hát az érdem egy nem a miénk, mi csak a problémát vetettük fel, Kócé Péter, a Grant Thornton digitális üzletágának vezetője avatott be a részletekbe. Köszönjük szépen. Jó
köszönöm
munkát.
Is a lehetőséget, nektek is.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a 0. faktorral.
No, hát Schmidt-Andi jön a hírekkel, aztán pedig orvérzésig fapados rovatunk következik.
Nem, hát dehogy is. Hát a versmondó lány. Füstjelekkel
hát nem ezt beszéltük hogy... meg?
Hát,
de mikor? Tessék, ő se tud róla.
Amikor szeretne. Én bármikor átadom a lehetőséget.
Légy szíves,
csak rajta múlik.
A toldi estéjét mondjad el, hogy ne jusson az ásnak az ideje a fapados rovatra. Jó, köszönöm szépen.
Na hát valamivel mindenképpen készülünk, úgyhogy maradjatok velünk.